Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mindenki, minden férfi és minden nő Isten meghívásának címzettje, hogy részesüljön az ő kegyelméből, amely átalakít és üdvözít. Az embernek csak igent kell mondania erre az ingyenes isteni ajándékra, befogadni azt és engedni, hogy átalakuljon általa, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A katolikus Karitász rendkívüli segélyakciót indított a harmadfokú dunai árvíz helyzetre reagálva, közölte Szabados Edina, a katolikus Karitász kommunikációs referense. Mint írta, Écsi Gábor országos igazgató bejelentette, hogy a Karitász 10 millió forint értékű gyors segélyt különít el a szükségessé váló kármentéshez, ami a védekezéshez elengedhetetlen eszközök beszerzésére, a károk mérséklésére és a bajba jutottak támogatására szolgál. Nagybajcson a helyi plébánián egy katasztrófa helyzeti bázist alakítanak ki. Az új bázis központi szerepet fog betölteni az árvíz által sújtott területeken nyújtott segítség koordinálásában és a szükséges erőforrások hatékony elosztásában az érintett egyházmegyei és a helyi karitász munkatársainak bevonásával. Az árvízi veszélyhelyzetre való tekintettel a karitászt a 1356-os adományvonal hívásával lehet támogatni, mely hívásonként 500 forint hozzájárulást jelent. Továbbá a www.karitász.hu oldalon online adományozással, vízhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel vagy banki átutalással a Karitász központi bankszámlájára. Budapesten a hajógyári szigeten meghúzódó és a római parton egy romos épületben élő hajléktalan embereket helyezi biztonságba a terület közelgő lezárása előtt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, tájékoztatta a szervezet a táviratérodát. Azt írták, a hajógyári szigeten élő hajléktalan emberek egy csoportját már átvitték a szeretetszolgálat egyik budai ellátóközpontjába. A szociális munkások kedden állatvédő civil szervezetekkel közösen a szigeten kutyájukkal tartózkodó hajléktalan embereket is elhelyezik, akik meggyőződhetnek arról, hogy a következő napokat a kutyák is biztonságos körülmények között tölthetik majd, tette hozzá. Jelenleg 540 kilométer hosszúságban zajlik az árvízi védekezés, ebből 200 kilométeren a legmagasabb, harmadfokú a készültség, közölte a miniszterelnökség a közösségi médiában. Orbán Viktor a videóban hangsúlyozta, a KED reggel kapott jelentések szerint a legnehezebb helyzet a Lajta mentén alakult ki. Emiatt át is vezényeltek a Duna túlsó oldaláról, az Alföldről több mint 800 szakembert, akik most a Dunántúlon teljesítenek szolgálatot, és kiválóan dolgoznak a katonákkal együttműködve, tette hozzá. A kormányfő közölte, hogy több mint 400 katona van most kint a gátakon, és 24 óra alatt további ezreket tudnak bevetni, ha szükséges, de mint mondta, úgy látja, a helyzetet meg tudják oldani a mostanra megmozdított szakemberekkel, illetve a lelkes önkéntesekkel. A helyszínen ellenőrizte Orbán Viktor a Lajta menti árvízvédelmi munkálatokat, ahol Nagy István országgyűlési képviselővel együtt meghallgatta a vízügyi szakemberek és a katasztrófavédők jelentését a Moson-Magyaróvár és térsége megvédéséért tett erőfeszítésekről. Tájékoztatta a táviratirodát Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Orbán Viktor megadta az engedélyt a Lajta főmeder és a balparti csatorna közötti szükségtározó megnyitására. A szükségtározó a másodrendű védvonal megnyitásával biztosítja, hogy az első rendű védvonalakat ne törje át a víz, illetve garantálja Moson-Magyaróvár és lakóinak biztonságát, olvasható a közleményben. Kedden a vidéki múzeumok közül elsőként kötött együttműködési megállapodást a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum, az egyszülős központtal, tájékoztatták az aláíró felek a távirati irodát. Nagy Anna, az egyszülős központ vezetője elmondta, Magyarországon 340 ezer egyszülős család él, mintegy 500 000 gyermek nevelkedik így. Békés vármegyében csaknem 11 ezerre rúg az egyszülős háztartások száma, ami magas számnak mondható. Az egyszülős családok 40%-a szegénynek számít. Ők először az élményeken, a kultúrán spórolnak, éppen azon, ami a szülőket kicsit fel tudja tölteni, a gyerekeknek pedig a valódi gyerekkor élményét adja, mondta Nagy Anna. Végül az időjárásról. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Helyenként futózápor előfordulhat, nagyobb eséllyel az ország délnyugati felén, sőt egy-egy zivatar is lehet. Az északkeleti-keleti szél napközben nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
És a hangot hallom az ében, mit akar tőlem az ébrenlét.
De jó, hogy velem ilyen csoda történt, benne elveszek önként, sose ereszt pedig elmúlt rég.
Megy az idő, egy újabb képzelgés, valahol egyszer mellém lépsz, hello, mondod és nem kell több szó. Úgy fog véget érni az életünk talán, hogyha egyszer újra látsz, nem is már.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Az időjárás most kevésbé teszi lehetővé, hogy kirándulni induljunk, bár a bátrabbakat az eső vagy a szél sem riasztja vissza, de műsorunkban egy kedvelt kiránduló helyet mutatunk be önöknek. A kalandparkot biztosan sokan ismerik, magát a várost azonban talán kevesebben. Ezen próbálunk megváltoztatni. Tartsanak velünk! Úgy gondolom, hogy a Zemplén egyik legnagyobb, majd alpolgármester úr kijavít ebben, az egyik legnagyobb kulturális és turisztikai központjába látogatunk ez alkalommal. Műsorunk vendége Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál. A következő bő fél órát annak szenteljük, hogy egy picit itt a környéket, a látnivalókat, az itt élők életét, az elmúlt évek fejlesztéseit, látványosságait megpróbáljuk hallgatóink számára bemutatni. Ha valaki ide érkezik Sátoraljaújhelyre, mit tart a polgármester úr legfontosabbnak, hogy tudjon a városról?
Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Hát a bevezetőben elhangzottakkal maximálisan egyetértek, hiszen 1950-ig Sátoraljaújhely Zemplén vármegye székhelye volt, megyei város, vármegye központ, és ennek okán a térség kulturális, gazdasági központja. A történelem vihara nagyon sok helyre sodort minket, úgyhogy az ország inkább középső részéhez tartozó területből egy marginális határmenti kisváros lettünk, és majd az 50-es években fogalmazódott meg egy ilyen szakmai leíratban, hogy fejlesztése nem javasolt terület Sátoraljaújhely. Úgyhogy ilyen öröklött múlttal kezdett bele a rendszerváltás utáni években a mindenkori önkormányzat, de ahogy a 20-as években a Orbán Kálmán polgármester úr vezette Sátoraljaújhely is a saját maga hajánál fogva próbálta kirántani magát a nehéz helyzetből. Gyakorlatilag a 90-es évek vége óta ez történik, és hát egy nagyon komoly tapasztalatokra és egy komoly fejlesztési stratégiára épített városvezetéssel jutottunk el odáig, hogy mostanra tényleg nyugodt szíven mondhatjuk, hogy újra a térség gazdasági, kereskedelmi, szellemi központja Sátoraljaújhely. Úgyhogy nagyszerű települések vannak közöttünk, hiszen itt van Sárospatak, amely már két egyetemmel is büszkélkedhet. Úgyhogy a régiónak a felemelése ezeknek a nagyobb településeknek a kezében van, és ebben azt gondolom zászlós hajóként ott van Sátoraljaújhely.
Nagyjából egy 13 ezer fős lakosságot számlál a város. Ha már megemlítette Sárospatak két egyetemét, azért induljunk el a legkisebbektől, hogy bőven van itt is óvoda, iskola, felsőoktatási intézmény Sátoraljaújhelyen, amivel az itt lakókat úgy gondolom, hogy meg tudják tartani.
Valóban így van, és egy nagyon hosszú előkészítő munkának az eredménye lett, hogy a Miskolci Egyetemmel egy olyan együttműködést tudtunk kötni, hogy a felsőoktatási képzési központ helyet kapott itt Sátoraljaújhelyen, a gimnázium épületén belül működik, és azt kell mondanom, soha nem látott hallgató számmal. Idén megint rámehetek egy kicsikét a jelentkezők az előző évi számra, tehát most már több mint 200 hallgatója van az új helyi karnak, hogy ez jellemzően levelező formában történik meg a diplomás ápoló védőnő szakokon, és hát dékán azt mondják, a folyamatosabb az egyeztetés, hogy hogyan lehetne tovább lépni szintetemben, és valóban így van, hogy a bölcsődétől immár a felsőoktatásig az oktatás teljes spektruma a rendelkezésünkre áll. Ha pedig egy picikét jobban belenézünk, akkor már a mai világban ez a sokszínűség, ez sok mindent is jelenthet, de valóban azt mondhatjuk, hogy sokszín az új helyi oktatási paletta, és azt gondolom, hogy ez megint a térséget, ha nézzük, egy egyedülálló, hogy itt a alapfokú oktatás szintjén általános iskolai oktatásban, ugye van az állami fenntartású intézmények, ugye az óvodák jellemzően önkormányzati fenntartásban vannak, de van egy római katolikus óvoda, általános iskolában van református fenntartású, van római katolikus fenntartású, ugye van a állami, és ami érdekesség, hogy van egy nemzetiségi fenntartású, hiszen az országos szlovák nemzetiségi önkormányzatnak is van egy általános iskolája Sátoraljaújhelyen, négy középiskola van, és én már itt van a házon belül évek óta a város falain belül a Miskolci Egyetem, úgyhogy valóban ez egy tudatos építkezésnek a része volt. Nagyon hosszú időnek kellett eltelni, majd 20 évnek még az első gondolatokból tényleg megvalósulhatott az, hogy az egyetem felsőoktatási képzést végezi Sátoraljaújhelyen, de ez is valóban annak a munkának a része, amelynek kimondott célja, hogy az itt élőknek minél magasabb életminőséget tudjunk biztosítani, és hát ami nem csak Sátoraljaújhelynek, hanem azt gondolom az ország ezen szegletének az egyik legnagyobb problémája, az elvándorlás. Őszintén hiszük, hogy a többek között az ilyen típusú intézkedések is lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalok, ha már tanulni szeretnének, tovább tanulni szeretnének, de a szülőföldhöz való ragaszkodás az átlagon, tehát egy picit magasabb, akkor meg tudják azt tenni, hogy nem menjenek el tovább tanulni, amit szerezzenek felsőfokú képesítést, vagy ha el is mennek, ugye ez egy nagyon fontos programpontunk évek óta, találjuk meg azokat a lehetőségeket, kapcsolatokat, azokat a speciális szolgáltatásokat, amivel mondjuk, hogyha egy frissen végzett egyetemistának választania kell az ország egy másik szeglete, és mondjuk egy sátorai új helyi munkahely között, hogy akkor miért válasz inkább az új helyét. Kedvezményes a lakhatási feltételek biztosításával igyekszünk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy a sátorai új helyen alapítsanak családot.
Munkalehetőségekről egy picit még később beszéljünk. Felsorolásból, az oktatási intézmények felsorolásából kihagyta számomra az internet egy kapaszkodó a német kéttannyelvű általános iskolát. És hogyha már a szlovákot megemlítette, egy picit nézzünk már ezekben mélyebben bele, hogy ez milyen lehetőségeket biztosít a diákoknak.
Én a fenntartói szempontból soroltam az intézményeket. Ugye a szlovák iskolát a országos szlovák nemzetiségű önkormányzat tartja fent, tehát ő az, aki maga az iskola. A angol-magyar kéttannyelvű és a német nemzetiségi iskola pedig a tankerületi központ, tehát az állami fenntartású iskolának a berkein belül szerepel, vagy működik. De nagyon jó a kérdés, mert hogy Sátora, jó, ez három kicsike falu is tartozik közigazgatási szempontból. Károlyfalva, Rudabányacska és Széphalom. Károlyfalva sváb hagyományokkal büszkélkedhet, úgyhogy ott van egy óvoda, ami kimondottan német nemzetiségi oktatást is végez, és akkor ennek a hozománya vagy folyamánya volt az, hogy legyen általános iskolában ennek egy következő szintje, amikor azok a gyerkőcök, akik mondjuk már óvodás korukban elkezdtek a német nyelvvel ismerkedni, ők tovább tudnak menni általános iskolai szinten. És hát a szlovák iskolának is van egy ilyen típusú hagyománya, hiszen Rudabányácskán a szlovák ruszin nemzetiségű faluról beszélünk. Ott az idősek között még jó néhányan vannak, akik a szlovákot egyfajta anyanyelvként is beszélik. Úgyhogy ez is ok annak, hogy két ilyen típusú oktatási intézmény is van a városban, és ha pedig szóba került már a munkalehetőség vagy a munkáltatás, ez megint egy érdekes kettősséget hoz, hiszen Újhelyben számos olyan német tulajdonú ipari vállalkozás van, olyan nagy cég van, ahol bizony nem hátrány, hogyha valaki tud németül, és ami érdekesség, hogy egész nagy számú felvidéki munkavállalónk van, akik azért ugye beszélnek magyarul, de hát nyilván nekik a lakhelyük okán az elsődleges nyelvük a szlovák, úgyhogy ez a kettőség valahogy mindig is megvolt a Zemplén vármegyében is, és az a mai napig érződik, de úgy tekintünk erre is, mint egyfajta versenyelőny, úgyhogy igyekszünk ennek a jobbik oldalát megfogni.
Úgy gondolom, hogy így az elmúlt percekben elsősorban az oktatást, meg ha a munkalehetőséget nézzük, akkor a fiatalabb generációra koncentráltunk, de fontos az, hogy egy település, egy önkormányzat gondoskodjon a szépkorúakról is.
Nagyon jó, és nagyon fontos az a kérdés. Én azt gondolom minden önkormányzat esetében, hiszen azok a polgárok, akik végdolgozták a életük nagy részét, és most visszatekintünk az elmúlt 40-50 évre, egy nagyon nehéz helyzetben lévő országot építettek újra. Én azt gondolom, minden önkormányzatnak feladata és felelőssége, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson a szépkorúaknak, amivel egyfajta hálaként egy gesztust tudnak nyújtani azért a munkáért, azért az életért, amit ők eddig lejeltek, a munkát, amit elvégeztek. Éppen ezért igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legszínesebb palettát nyújtsuk az időseknek. Ez rögtön két részre válik szét. Az egyik egy kicsit ilyen hivatalosabb, amikor intézményi keretek között próbálunk meg segíteni, hogyha lehet. Két idősek klubja működik a városban, két nyugdíjas klub működik a városban, ezek ugye civil szervezeti formában működnek. Az utóbbi kettő, a két idősek klubja, az pedig az Egyesületett Szociális Intézménynek két telephelyén, a város két külön pontján, ahol nappali foglalkozásokat szervezünk az időseknek, ahol kedvezményes feltételekkel tudjuk őket élelmiszerrel ellátni, ebédet főzünk nekik. És van ennek egy házi gondozási része, tehát akik igénylik azt, hogy nincsenek hozzátartozóik, vagy olyan egészségügyi állapotban vannak, akkor az Egyesített Szociális Intézményünknek a gondozói naponta kijárnak ezekhez az idősökhez, és próbálják könnyebbé, szebbé, egyszerűbbé tenni az életüket, és az önkormányzat fenntartásában működik egy idősek otthona, egy bennlakásos idősek otthona a Köveshegyen. Ezt régen Molnár panziónak hívták, a Molnár doktor úrról elnevezett létesítményt. Az elmúlt néhány évben több uniós forrást tudtunk arra költeni, hogy egyrészt, hogy megnöveljük a kapacitását. Azért azt látjuk, hogy előrekszik a társadalom, és bizony nagyon sok esetben van az, hogy egyedül marad az idős ember, és szüksége van arra, hogy adott esetben már egy intézménybe költözön be. itt szeretnénk a lehető legjobb feltételeket biztosítani a számukra, illetve működik a görögkatolikus egyháznak is egyben lakásos idősek otthona a városban, az egykori Dókus kastélyban. Ez a hivatalos része az idősekkel való gondoskodásnak. És a másik része, az pedig egy olyan szolgáltatás, egy olyan típusú kulturális életszervezés, amiben mindig hangsúlyosan ott vannak az idősek. Tehát a művelődési központunk az év folyamán tudatosan törekszik arra, hogy olyan programokat is szervezzen, ami kimondottan az idősebbeknek, szépkorúaknak szól, legyen szó színházi előadásról, koncertről, pódiumbeszélgetésről, mindig vannak ilyen tematikájú műsorok, programok a városban, és amikor a Gondos Óra program indult, akkor ebből nagyon sokan vettük ki a részünket, többek között én magam is, ugye Újhely környék legnagyobb települése, de azért nem egy nagyon nagy város. Kis túlzással mondhatom, hogy mindenki ismer mindenkit, de hát arcról nagyjából valóban így van. És éppen ezért mi magunk is részt vettünk abban, hogy azoknak a idős polgártársainknak, akiknek tudtuk, hogy szükség van rá, én magam is személyesen mentem el számos alkalommal, és segítettünk abban, hogy ezt az eszközt meg tudják igényelni, és bizony személyesen is tud, mindegyikünk, minden képviselőtársam is tud mondani olyan példát, amikor már segített is az a Gondos Óra, úgyhogy igyekszünk odafigyelni rájuk. Idősek világnapján külön rendezvényt szervezünk a Kossuth Lajos Művelődési Központban vendéglátással együtt, és valóban, ha szabad így fogalmazom, nagyon állás közönség. Én személy szerint is több generációs családban nőttem föl, hogy nekünk a mindennapi életünk része volt, hogy a nagyszülők ott élnek velünk, és igyekszünk a gyerekeinket is így nevelni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Dankó Dénessel, Sátoraljaújhely alpolgármesterével beszélgetünk. Ha már oktatásról beszéltünk, úgy gondolom, hogy minden önkormányzat törekszik arra, hogy a kiemelkedő, valamiben tehetséges vagy folyamatosan jó teljesítményt nyújtó diákjait támogassa, elismerje, akár a továbbtanulásukat segítse. Első alkalommal történt ez meg itt Sátoraljaújhelyen is a napokban.
Ez életkorral összefüggő kezdeményezés volt, hogy a tegnapi nap átadni polgármester úr azt az életkezdési támogatást, amiről 18 évvel ezelőtt döntött az önkormányzat. Ugye akkor tehát indult a babakötvény, és akkor rögtön az akkori önkormányzat úgy döntött, hogy ezt a babakötvényt kiegészíti önkormányzati forrásból, és mi magunk is nyitottunk egy olyan számlát, ahol gyűjtjük a pénzt a 2006 óta megszületett fiataloknak, és amikor betöltik a 18. életévüket, akkor megkapják ezt a támogatást, és tegnap volt az első fecske, hogy aki annak idején először egy ilyen önkormányzati étkezési támogatásban részesült megszületése okán, ez a fiatalember most 18 éves lett, és ő az első fecske, azt szabad így fogalmazni, de ez is abban az irányba mutat, hogy nagyon számítunk a fiatalokra, mert hogy ennek az étkezési támogatásnak van egy kitétele, 18 éves korában vagy érettségivel kell rendelkezni az illetőnek, vagy tanulnia kell, vagy szakmunkás vizsgával kell rendelkezni, vagy tanulnia kell, tehát hogyha még nem végzett, de már betöltötte a 18-at, akkor az oktatási rendszerben ott kell, hogy legyen, és abban az esetben, hogyha élete során bármikor összetűzésbe került a törvénnyel, akkor ez a támogatás nem jár. Úgyhogy ez is egyfajta üzenet, hogy a tehetséges, tanulni akaró diákokat minden erővel igyekszik támogatni az önkormányzat. A rossz példát azt pedig szeretnénk a lehető leginkább visszaszorítani. De van egy másik programunk is, ez is lassan 2 évtizedes múltra tekint vissza. Ezt úgy nevezzük, hogy polgármester ösztöndíjasa. Minden hónapban egy diák egy egyszeri támogatásban részesül, amely diákot az adott középiskola nevelőtestülete választja ki, tehát nem polgármester úr dönt arról, hogy ki lesz a polgármester ösztöndíjasa, hanem az adott intézmény nevelőtestületének a felterjesztése alapján, és immár 2 éve ezt a polgármester ösztöndíjasa programot kiterjesztettük a sárospataki iskolákra is, az ottani intézményvezetők kéréseire, hiszen mind a református kollégiumban, mind az Árpád vezér gimnáziumban szép számmal tanulnak sátoraljóhelyi diákok, és hogy ők se legyenek kizárva újhelyiként a polgármester ösztöndíjas a programból, megállapodást kötöttünk mindkét intézménnyel, úgyhogy a szorgalmi időszak minden hónapjában van egy-egy díjazott, és igyekszünk egy építő közösséget kialakítani belőlük. Folyamatosan követjük őket, hogy kit merre sodor az élet, ki hova tanult tovább, hogy hát ha adódik az életükbe egy olyan pillanat, amikor be tudunk jelentkezni, hogy bizony új helyben volna egy egyszerű lehetőség, egy álláshely, egy nyitott pozíció, amibe szeretnénk az adott diákot viszont látni. Úgyhogy ez is egy ilyen tudatos építkezésnek a része, és hát létrejött 2 évvel ezelőtt egy ifjúsági tanácsadó testület, ezek kimondottan olyan egyetemisták, akik új helyből vagy a térségből származnak, és ilyen kis alkotó közösségeket tartanak fönt, a lokálpatrióta gyökereken, vagy abból táplálkozva. Debrecenben van egy ilyen sejt, ha szabad így fogalmazni, Budapesten, és igyekszünk ezeket a fiatalokat különböző fejlesztési projektek is bevonni. Van egy ikonikus épület a Sátorajóhelyen, ezt a Bor Barlangnak hívták régen, ez egy szórakozó hely volt, ami aztán nagyon hányatott sorsú lett, és évek óta gazdátlanul állt. Ez egy pince gyakorlatilag, aminek egy hegyoldalból kiálló fej épülete van, nagyon rossz műszaki állapotba került. Az önkormányzat nagy nehezen megszerezte ennek a tulajdonjogát, egy ifjúsági közösségi tér fejlesztési projektbe ezt be tudtuk emelni, és ennek például a működési modelljének a kidolgozásában már az ifjúsági tanácsadó testület fiatal évettek részt. Az ő általuk megfogalmazott tett javaslatokat adtuk oda a tervezőknek, akik ezeket maradéktanul beépítették, átadtuk a munkaterületet, úgyhogy hamarosan itt a kivitelezés is megindul, és egy érdekes pozománya lesz ennek, hogy ezeket a fiatalokat folyamatosan fogjuk vinni a munkaterületre, és hogy lássák, hogy egy projekt, mondjuk a tervező asztaltól kezdve, milyen utat jár be, még a végén mondjuk egy szalagátvágással. A sorka is nagyon inspirálós, nagyon jó volt a fiatalokkal együtt ezen dolgozni, és egy picit ők is beleláttak abba, hogy milyen egy település vezetői projektfejlesztői munka. Másrészt nekünk pedig azt gondolom nagyon inspiráló volt a fiatal ötleteit meghallgatni, hogy milyen típusú működési modellben gondolkodnak, mert ez nem egy állandó nyitvatartással működő szórakozóhely lesz, hanem kimondottan egy ilyen klubszerűen működő közösségi tér, ahol lehetőség lesz koncertek megtartására, felolvasó esteket tartani, vagy csak találkozni, vagy valakinek mondjuk egy 20 éves érettségi találkozót is megtartani.
Ha már itt a fejlesztést megemlítette alpolgármester úr, haladjunk tovább ezen a vonalon, ugye az elmúlt években mi az, amivel egy picit színesíteni tudták a városnak, az itt élőknek a mindennapjait, és ahogy említettem is a bevezetőben, hogy egy kulturális turisztikai központról beszélünk, milyen látványosságok vonzák ide a turistákat?
rögtön két részre kell, hogy bontsuk. Ugye sokszor kapjuk meg a kritikaként, hogy a turizmus fejlesztés, hogy ez nem a helyieknek szól elsősorban, hanem az ide érkező vendégeknek. Ezen vitatkozhatnánk, én is azon az állásponton vagyok, hogyha létrehozunk egy turisztikai attrakciót, azt egy helyi ember pont ugyanúgy igénybe tudja venni, ráadásul az új helyeknek kedvezményt is biztosítunk ehhez. De voltak olyan típusú fejlesztéseink, amelyek kimondottan azt a célt szolgálták, hogy kényelmesebb, kellemesebb legyen az élet, és elég, ha az irodám ablakán kitekintünk, itt régen a pártház volt, ilyen csúnya szociál lepostatós épület, és kamionforgalom ment keresztül a főutcán. És nagyon-nagyon régi vágya volt, a 2000-es évek elejétől már tervek készültek erre. Nagy vágya volt az új helyeknek, hogy legyen egy sétál utca, ahol nincs átmenő forgalom, és ugye, ahogy a szakemberek mondják, a felvidéki városokra jellemző orsó alakú főteret valóban be tudjuk lakni, és 2010-ben eljött ez a pillanat, amikor ezt meg tudtuk valósítani, ugye háromszor pályáztunk, mint a mesében a legkisebb fiú, és harmadszorra tudtunk eredményesek lenni, és valóban egy közösségi térként funkcionál. Nagyon sok rendezvényt is tartunk itt, de nagyon jó azt látni, hogy a nagymamák az unokáikat tologatják babakocsi, vagy kis háromkerekű motorral járnak itt a gyerkőcök. Illetve igyekeztünk a város különböző zöldfelületeit, tereit felújítani, átalakítani a mai kor elvárásainak megfelelően, és például a Kossuth-Lajos Művelődési Központnak is a belsejét teljes egészében felújítani. Ezek azok a fejlesztések, amelyek elsősorban azért az itt élőknek szólnak. Bár nekem fix meggyőződésem, hogy turisztikai szempontból is értelmezhető, hogy megérkezünk egy településre, és meglátjuk, hogy a főtér milyen állapotban van, ugye arról rögtön van egy benyomása az embernek, és lehet akármennyire csillivillé turisztikai attrakció a szomszédos hegyoldalba, hogyha a város központban az embernek az az érzése, hogy egy leromlott területre érkezett. Homlozatfelújítás tekintetében meg azért van tennivalónk jócskán itt a városközpontban. A másik része pedig ennek a feladatnak, ez valóban a turisztikai attrakció fejlesztés. És itt nem csináltunk egyebet, mint viszonyultunk a korábban már említett Orbán Kálmán polgármester úrhoz, aki ugye a Trianon döntést követően kellett, hogy átvegye a város vezetését. És az akkori turista egyletek jellemzően mind a Tátrára fókuszáltak, de ugye a Tátra az elkerült Magyarországról, és polgármester úrék nagyon jó ritmus érzékkel ismerték föl, hogy az északi középhegység kicsiben lehet a Tátra, úgyhogy rögtön turista egyletet alakítottak, elkészült az első kilátó fönn a Magashegyen, kivilágított Ródli és Sipát létesítettek, és olyan képeslapokat adtak ki, ahol a műszöveg szerepelt, hogy jöjjenek kirándulni sátorai a újjájára, mert nagyon jó alpesi a levegő, és kitűnő tokai bort lehet kóstolni. Tehát elődeink nagyon nagy hangsúlyt fektettek, ma már úgy mondanák, az aktív turizmusra, és gyakorlatilag modern köntösben mi ugyanezt vettük elő, és 2000-ben elkészült az első ülőszékes lébegő itt Sátorai helyen, ami az országban a második volt, ugye Budapesten a Jánoshegyen működött addig összesen ilyen libegő, és akkor a polgármester úrök felismerték az ebben rejlő lehetőséget, hiszen hogyha sokkal könnyebb feljutni egy hegytetőre, vagy egy hegyoldalba, hiszen van ennek egy középső állomása, akkor lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit nagyobb fordulatszámmal foglalkozni az aktív turizmussal, bár akkor még nem tudtuk, hogy ezt aktív turizmusnak hívják, és készített az önkormányzat egy tanulmánytervet, hogy mi mindent lehetne a Magashegyen megvalósítani. És már mondhatom azt, hogy egy nagyon merész álom, egy szálloda is oda volt tervezve, aminek azért a Magashegy oldalában nem lett volna a létjogosultsága, de annak a kivételével minden elkészült, sőt, attól még sokkal többet is megvalósítottunk, hiszen átsúszó pályára akkor még álmodni sem mertünk, világ leghosszabb gyalogos kötélhídja pedig még egy gondolat csíra sem volt. Viszont ennek az aktív turizmus fejlesztésnek van egy olyan velejárója, hogy egyfajta ilyen ördögi kör, hiszen 2-3 évente mindig kell valami újabb attrakciót létrehozni, hogy a figyelmet folyamatosan fent tudjuk tartani, és hogy visszatekintünk a elmúlt bő 10 évre, 16 évre lassan, amikor is átadtuk a boppáját, ami egy ilyen nagyon nagy fejlesztésnek számított. Hát azóta víztározónk van, hóhelyzott sípályáink, elkészült egy átcsúszópálya, elkészült még egy átcsúszópálya, átépítettük a libegőt, megépítettük a Nemzeti Összetartozás hídját. Ez egy nagyon tudatos fejlesztés, mérföldkövei ezek, amelyeket felsoroltam, és bizony, amikor az első libegőnk már a 2000-es évek közepére jól beállt és sok látogatója volt, ez a sok, azt igazoltan tudjuk az eladott jegyekben, ez 40 ezer látogatót jelentett. És amikor az első uniós turisztikai fejlesztést célzó pályázatot benyújtottuk 2008-ban, akkor azt vállaltuk, hogy 160 ezerrel fog megnövekedni az ide érkező turisták száma. A kritikusainktól azt kaptuk, hogy csak azért írtuk be, hogy magasabb pontszámot érünk el a pályázatba. Ezt mi nagyon komolyan gondoltuk, és indikátorszámként tettük be, ami azt jelentette, hogy az ötödik év, ugye a fenntartási időszak végén, hogy ezt a számot nem hozzuk, akkor bizony támogatást kell visszafizetni. És átadtuk 2009 nyarán a BOP pályát, még csak egy részleges átadás volt, hiszen a kalandpark több eleme nem készült el, és egy évre rá kipipáltuk a 160 ezeres indikátort, hiszen annyi vendégünk érkezett. Tehát nagyon őszintén hittünk a kalandpark sikerességében, és azt kell, hogy mondjam, hogy a számok ezt mutatják. A Covid azért egy nagyon nagy érvágás volt nekünk, majd azt követően, hogy belekezdtünk egy nagyon nagy fejlesztésbe, két libegőt építettünk, a régit átépítettük, és egy teljesen új nyomvonalat hoztunk létre a Magyar Kálváriát is bemutató Szárhegy felé. Úgyhogy volt három olyan évünk, ami közel sem tudott olyan fordulatszámon pörögni a kalandpark, mint ahogy a szerettük volna, de az elmúlt éven már majdnem elértük, és majdnem meghaladtuk a Covid előtti időszakot. Az idei éven pedig most már a napnál is világosabban látszik, hogy jó 300 ezer fő fölé fog menni a látogatószám, és hát nagyon nagy céljaink vannak, az elkövetkező években ezt a számot 500 ezer fölé akarjuk emelni.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere a vendégünk, akivel sorra vesszük az elmúlt évek fejlesztéseit. Nemzeti összetartozás hídját említette, ez a legújabb attrakció.
Amikor a Bopáját átadtuk, akkor én azt egy nagyon extrém beruházásnak gondoltam, hogy 40 km/h sebességgel szágodunk le hegyen, és hogyha nekem azt mondja valaki, akkor 2009 magasságában, hogy kössük össze a magashegyet, a szárhegyet egy kötélpályával, ahol 80 km/h sebességgel lehet átsúszni, azt mondtam volna, hogy hát ez szerintem badarság, és ilyet nem lehet csinálni. Azóta kettő ilyen pályánk van, és ha már elindultunk ezen az úton, ugye folyamatosan vizsgáltuk azt, hogy milyen olyan turisztikai attrakciót tudunk létrehozni, amihez fogható még nem nagyon van az országban biztosan, de mondjuk Európának ebben a szegletében sem. És mivel nem két egymás közötti hegy között nem volt magasságkülönbség, itt a Várhegyről és a Szárhegyről beszélek, hiszen pontosan egyforma magas mind a kettő, ilyen gravitációs alapon működő átsúszó már nem jöhetett szóba, és akkor kezdtünk el azzal foglalkozni, hogy össze lehet kötni olyan módon a két hegyet, hogy úgy lehessen átkelni, hogy nem kell jönni a városba. Mert mind a két hegyen van önmagában attrakció. Ugye 2007-től Ringer István régész múzeumigazgató vezetésével megy a Sátoraljaújhely várnak a föltárása, és bizony abból is egy nagyon szép és modern turisztika attrakciót tudtunk varázsolni, ugye ez van fönt a Várhegy tetején. A Szárhegy tetején ott van a Szent István kápolna és a 100. országzászló, illetve az oda fölvezető Magyar Kávária. És időközben ugye a Szárhegy és a Magashegy közébe építettünk egy lébegőt, és így most már mondhatom azt, hogy adta magát, hogy egy híddal kössük össze a két hegyet, és azért azt láttuk, hogy a két hegy közötti távolság mérnöki szemmel figyelve is egy nagyon komoly kihívás elé állítja a műszaki értelmiséget. Hát elkezdtünk körbenézni a világon, hogy hol vannak hidak. Akkor rájöttünk, hogy többféle típusú híd létezik, van a függőhíd, meg van a gyalogos kötélhíd, a miénk az utóbbi. Ugye a függőhídból vannak hosszabbak, ugye meg szoktuk kapni kritikaként, hogy nem is az új hely a leghosszabb. Igen, ám csak függőhíd és gyalogos kötélhíd között van egy hatalmas nagy különbség. A függőhídnak a nevében is benne van, hogy lefügg valamiről az a szerkezet, amin megyünk, hogy ez most egy aszfaltszőnyeg és kocsival megyünk, vagy gyalogosan kelünk át rajta, az teljesen mindegy. A lényeg, hogy ilyen pilonokról kábelek vannak lelógatva, és azt tartja a szerkezetet. A kötélhídnak pedig az a sajátossága, hogy a tartó szerkezeten magán megyünk. És hogy egyszerűbb legyen a példa, vagy szemléltetni tudjam, hogyha valaki látott már természetfilmet az Andokról, akkor ott vannak azok a típusú hidak, ezek a gyalogos kötélhidak, amilyen típusú hidat mi is építettünk. És bizony, ilyen hosszúságú, támaszköz nélküli, vagy aláztámasztás nélküli gyalogos kötélhíd nincs még egy a világon. De hát mi nem világrekorder hidat akartunk, mi csak egy hidat szerettünk volna két hegy között, és hát a földrajzi adottságok adják, hogy ez kicsit több mint 700 méterre van egymástól. És miután látszott, hogy azért van ennek relevanciája, akkor itt a következő elméleti kérdés, hogy egyáltalán lehetséges-e ide egy ilyen hidat építeni. Hát nyilván ezt már nem mi döntöttük el, hanem egy mérnöki tím kezdett el ezen dolgozni. Született egy tanulmányterv, aminek a végén a statisztikai számítás azt hozta, hogy igen, lehetséges. És akkor itt lépett egy nagyon nagyot a fejlesztési projekt, hiszen itt bekapcsolódott a Magyar Turisztikai Ügynökség, mert hogy térségi szinten ez már egy olyan léptékű beruházás volt, amire az MTÜ is azt mondta, hogy bizony ez egy olyan ötlet, amit kezdünk el közösen fejleszteni, úgyhogy az előkészítő munkáját ennek a beruházásnak a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen végeztük olyannyira, hogy a tervezési költségeket az MTÜ állta. És amikor elkészültek a tervek, akkor jött egy hosszú, kemény munkával tűzdelt több éves időszak, mert látszott, hogy azt a mennyiségű forrást, ami az szükséges, hogy ez a beruházás megvalósuljon, nagyon nehéz lesz előteremteni. Hát ez így is volt, de hát a Jóisten azért a szorgalmas munkát mindig meg szokta jutalmazni, úgyhogy sikerült polgármesternek elérni, hogy rendelkezésre álljon a támogatás, és így bő két évvel ezelőtt maga a kivitelezés is elindult, és idén tavasszal, nyáron, június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján át is tudtuk adni ezt a mérnöki bravúrt, ezt a csodát, ami valóban csodákra képes, hogyha szabad két ilyen könnyedebb gondolatot megosztani. Az átadás követően az első körön az új helyeknek, majd a sárospatakiaknak, majd a térségben, Bodrog közben, hegyközben élőknek ingyenesen tettük látogathatóvá a hidat, és azok a szépkorú polgártársaink, akik adott esetben a piacra is nagyon nehezen mennek föl, azt az utolsó 500 méteres, nagyon-nagyon-nagyon meredek utat simán megtették gyalog, hogy föl tudjanak menni a hídra, úgyhogy egyfajta csodatétellel is bír. Másrészt pedig tényleg, aki tériszonyos, nagyon sok olyan visszajelzés érkezik hozzánk, hogy még ők is legyőzik a félelmüket csak azért, hogy végigmenjenek, mert egy páratlan élmény átsétálni a két hegy között. és még következetesen nem üvöghídnak, hanem gyalogoskötélhídnak hívjuk, mert hogy tudtuk, hogy ekkora távolságon fizikai lehetetlenség üvegpadlót létesíteni, de nagyon szerettük volna, hogy legyen benne, és a mérnökök határozták meg azt a host, ahol biztonsággal elhelyezhető az üveg, ez 8 métert jelent a hídnak pont a kellős közepén, ahol a legmagasabban van a földtől, kicsit több mint 80 méter magasságban tudunk lepillantani a lábunk alá, egy nagyon különleges élmény, úgyhogy jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki még nem járt nálunk, jönne és tapasztalja meg, és valóban nagyon jók a visszaigazolások, hogy szeretik az emberek, folyamatosan jönnek a látogatók, és az ország és a világ olyan szegleteiből találkozunk látogatókkal, amelyekre nem mondom, hogy nem számítottunk, mert azért számítottunk rá, de nagyon jó azt látni, amikor az elméletet a gyakorlatba igazolja.
Nemzeti összetartozás hídjáról beszélünk, nagyon beszédes a név.
1920-ban, amikor megszületett a trianoni döntés, akkor elindult a Szepesi Szövetség kezdeményezése egy mozgalom, ahol országzászlókat állítottak föl a Kis-Magyarország határain belül, de olyan helyekre, ami a Felvidékről, Délvidékről, Kárpát-aljáról, Partiumban látszik. És a 100. országzászló ide került Sátoraljaújhelyre, a magyar Kálváriára, amit akkor még csak Szárhegyként hívtak. És volt egy Szepesi Bódog nevű kegyesrendi piarista tanár, aki tovább gondolta ezt a történetet, és elhatározta, hogy építsenek egy kálváriát az újhelyiek, amelyek nem Jézus szenvedés történetét mutatja be, hanem a magyar nemzetnek a szenvedés történetét, és elkészült a régi kő, már akkor felhagyott kőbányából egy sétány föl a Szárhegy tetejére a 100. országzászlóhoz, és 36-ban átadták a magyar kálváriát, ami akkoriban egy hatalmas nagy beruházásnak számított, egyrészt mert teljes egészében közadakozásból épült, másrészt pedig a avatás ünnepségre az ország minden szegletébe úgynevezett filéres vonatok érkeztek meg arra a napra, azt hiszem meg háromszorozódott a város lakossága, annyian érkeztek, és valóban ez zarándok helyé vált, és rá 2 évre készült el a Szent István kápolna, ami Szárhegynek a tetején teljesen síkplac, teljesen vízszintes, az egyik végén a 100. országzászló áll, és a másik végén kapott helyet a Szent István kápolna, aminek a teteje, a kupolája az a Szent Koronát formázza, és van benne egy freskó, ahol a Szent István királyunk Szűz Máriának felajánlja a magyar koronát. A Szűz Mária térdének magasságában van egy lyuk, mert 44-ben egy orosz katona jó pofa dolognak gondolta, hogyha belelő egyet ebbe a freskóba, és mai napig ott van a golyó, és a golyó ütötte nyom. Tehát 1000 szállal kötődik Sátoraljaújhely a magyar történelmnek, vagy a világ történelmnek ehhez a bajós időszakához, korszakához. De úgy gondoljuk, hogy emiatt felelősségünk is van abba, vagy kötelességünk, hogy a határon túl élőkkel szorosabb kapcsolatot ápoljunk. Úgyhogy mi leginkább a testvértelepülési kapcsolatok közül büszkék a sóváradi testvértelepülésünkre vagyunk, vagy Óbecsére a Délvidéken, és mindenhol igyekszünk úgy jelen lenni a települések életébe, hogy valamit adjunk az ott élő közösségeknek. Volt már rá példa újhelyi tanászköz gyártófejlesztő cégnek több millió forint értékű iskoláknak szánt tanászköz adománya, vagy amikor Sóvárad levált Szovátáról 2005-ben, és ugye Szovátához tartozott a könyvtár, és Sóváradon a kultúrban, ahogy ők hívják, megüresedett a könyvtár, akkor egy könyvgyűjtési akcióba kezdtünk, vagy jótékonysági bál bevételéből vizes blokkot tudtunk létesíteni a Sóváradi óvodába. Tehát nagyon szoros kapcsolatban vagyunk Borsival, a kastély fejlesztése kapcsán, ahol csak lehetett, együttműködtünk az ottaniakkal, mert hogy Újhelyt, ha már az ország szélére sodort a történelem, akkor nagyon fontos, hogy a határon túli magyarokkal egy ilyen erős kapos legyen, és az Árpád-kori várat összekötöttük a 100. országzászlóval, ebben bizony benne van az a szimbolika, hogy a határon túli magyarok kötődnek az anyaországhoz, ezért is kapta a Nemzeti Összetartozás hídja nevet, de hogy egy picit a modern korba átugorjunk, ugye a nemzetközi marketingben ez nehezen lefordítható, vagy megfogalmazható, vagy nagyon hosszan elmagyarázható, éppen azért a teljes neve a hídnak az Zemplén 723, ami ugye a térség földrajzi elnevezése és a hídnak a hossza, és mellette ez az úgynevezett mozgó név a Nemzeti Összetartozás hídja, és hát még egy, ha már ilyen vizekre vesztünk, még egy dolgot meg kell, hogy említsek. A Jóisten azért nem nézte tétlenül a város mindenkori fáradozását a határon túli magyar testvérénkkel kapcsolatban, hiszen idehozta nekünk a Rákóczi Szövetséget. Elnök úrék az egykori Várhegy üdülőt megvásárolva létrehozták a Rákóczi Hoteltábor és rendezvényközpontot, aminek köszönhetően idén 15 000 magyar gyermek nyaral Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-medence és a Szórmány minden egyes szegletéből, és ez valahol, ha szabad így fogalmazni, egyfajta elégtétel a trianoni döntéséhez szemben, hogy történt, ami történt. Mi nem engedünk abból, hogy bizony a nemzettársaink hozzánk tartoznak, a határon túli magyaroknak pedig egy hatalmas nagy lehetőség, hogy ilyen szintű élő kapcsolatot tartsanak az anyországgal, mert teljesen más, amikor egy történelem tanár magyarázza a első világháború végét, a trianoni döntés okát, az úgynevezett vörös térképet, ahol ugye teleképálék nagyon szépen bemutatták a nemzeti kisebbségeknek a elhelyezkedését a Nagy Magyarországon belül, és mégis sem bevették ezt a döntéskor. De amikor a délvidéki és erdélyi diákok találkoznak kárpátaljai, anyaországi és mondjuk Vancouverből, a Szórványból érkezett velük azonos korú diáktársakkal, és szövődnek életre szóló barátságuk, és ez ide sátorajóhelyhez kötődik, azt gondolom valahol egy nagyon felemelő érzés.
Kedves hallgatóink, Dankó Dénessel, Sátoraljaújhely alpolgármesterével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben várjuk Önöket. Ha tehetik, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Keserű